Kedves testvérem, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. A ködös elmélkedésünk a nagyon jól ismert bibliai kifejezésre épülne, a születendő megváltóról azt mondja a Szentírás, Ézsaiás proféciája nyomán, hogy nevezd annak nevét Immánuelnek, mert ő váltja meg az ő népét annak bűneiből. Ez a kifejezés mindannyiunk előtt jól ismert tartalmával azt jelenti, hogy velünk az Isten. És mindig elcsodálkozom azon, hogy a Szentírás a maga különleges nyelvezetével, tömör fogalmazásával, egyetlen szóval mennyi mindent tud kifejezni. Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről. Amikor az első emberpár a bűn útjára tévedt, ugye a bűn leglényege az, hogy valami ellenállást, valami ellenérzést, valami bizalmatlanságot kelt az Isten iránt, és attól kezdve az az ember, aki az Istennel való meghitt közösségben találta meg élete értelmét és boldogságát, az az ember távolságtartása rendezkedett be, menekült az Isten elől, elrejtőzött, megpróbálta az önmegváltás útjait. A bűnnek tehát a legalapvetőbb jellemvonása, hogy bizalmatlanságot ébreszt. És éppen ezért a megváltás leglényege pedig az, hogy Isten a maga különleges eszközeivel bizalmat akar ébreszteni az emberi szívben, hogy a tőle eltávolodni képes és kész embert visszaédesgesse magához. És itt szeretném a Biblia alapján azt a néhány gondolatot elétek tárni, ami az ember élet értelméről és egyáltalán az emberi élet Istentől elgondolt valós tartalmáról szól, amikor a Szentírás azt mondja, hogy minket az Isten önmaga erkölcsi képmására teremtett, és a gondolatalkotás, a kommunikáció, a másikkal való kapcsolat teremtés képességeivel áldott meg, akkor az ember önkénten is elgondolkodik azon, hogy ha az Isten értelmes lény, ha az Isten kapcsolatot tud fenntartani a teremtményeivel, és bennünket, embereket ilyen képességekkel ruházott fel, akkor van Isten és ember közösségében nem a leglényegesebb és nem a legalapvetőbb funkció a kapcsolat, a szeretet közösség. Amikor gondolatok cserélnek gazdát, amikor az Isten személyesen szeret és tanít, és amikor a maga gondolataival akar bennünket megajándékozni, és amikor ebben a közösségben, Isten és embernek ebben a meghitt bensőséges közösségében maga az emberi élet teljesedik ki. Valaki egy gondolkodó mondta azt, hogy az ember Isten képűsége azt jelenti, hogy az Isten nélkül az ember nem teljes értékű. Hogy az ember az Isten nélkül befejezetlen, tartalmában, céljában, korlátok közé szorított lény, valami állandó hiányérzet jelenik meg az ember életében akkor, ha nincs az Istennel közösségben, és éppen ezért, amikor az Isten bennünket önmaga képmására teremtett, akkor ezt az alapvető emberi szükségétetet akarta betölteni, mert hogy intézményesen is gondoskodott arról, hogy mi vele közösséget alkossunk, hogy az ember az Isten szemlélve élje a maga életét. Azt mondja a fiúról, a fiúság gondolata bontakozik itt ki ebben a néhány ígében, azt mondja Krisztus a fiúságról, hogy a fiú nem cselekszik önmagától semmit, hanem amikor látja cselekedni az atyát. Voltaképpen ez a fiúság a fiú és az atya kapcsolatának a lényegi tényezője, hogy mi emberek a saját erkölcsi képességeinkre, lehetőségeinkre nem támaszkodhatunk igazán önerőből, hanem az ember szemlélés által változik el, és ha látja cselekedni az atyát, akkor ő maga is azt teszi, mert az Isten voltaképpen ebben az életközösségben, ebben a rendkívül meghitt kapcsolatban az emberi életet akarja önmaga jelenlétével tartalmassá tenni, ugyanakkor pedig ebben a kapcsolatban a fejlődés korlátlan lehetősége is benne rejlenek. Tehát amikor mi emberek az Isten teremtői kezéből kikerültünk, akkor ezekkel a képességekkel és lehetőségekkel kerültünk ki, és tudta az ördög, hogy hol kell a legfájdalmasabb ponton az Istenre sújtani, a teremtményével való közösség ott szenvedett csorbát, ahol voltak éppen a leglényegesebb, döntő eleme volt. Az Istennel való közösség romlott meg a bűn megjelenés által, és a megváltási terv tehát arra irányul, hogy ezt az életközösséget helyrehoz. És amikor a Szentírás meghirdette ezt az egyetlen szóba tömörített üzenetet, hogy Immánuel, azaz velünk az Isten, akkor nem csupán a testélételről szólt. Szeretném zárójelben elmondani, hogy amikor a testélétel gondolata a 88-as üzenet kapcsán úgy kibontakozott előttünk, akkor számomra az ég a földdel összeért. Mert olyan tényleg szívet melengető gondolat volt az, hogy az Isten magát megalázva emberi formát vett fel, sőt rabszolga formát vett magára, lejött ide közénk, hasonlóvá lett hozzánk, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, és azt mondja egy rendkívül szép igei gondolat János evangéliumában, hogy az íge testté lett és közöttünk lakozott. Megint csak ez a gondolat testet ebben közöttünk lakozott. Ellen White így írja a Jézus élete című könyvben, az eredetiben, a magyar fordítás nem így adja vissza, hogy Jézus ott ütötte fel sátorházát, ahol az emberek sátrai állnak. A legmesszebb menő közösséget vállalta velünk, nem csak azzal, hogy a mi természetünket öltötte magára, hanem személyében az Isten jött el. Személyében az Isten a maga benső szükségérzetét akarta kiteljesíteni azzal, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Mert az Istennek fáj az elveszett. A teremtett világok között óriási hiányérzet ütötte fel a fejét akkor, amikor az ember ebből a szeretett közösségből, az önzetlenségnek ebből a hatalmas belső közösségéből kiszakadt, és ellenséges és távolságtartó magatartást tanúsított az Isten iránt, és az Isten vissza akar bennünket édesgetni, és pedig úgy, hogy lejött, és keresett addig, amíg megtalált, hogy ezt a hiányérzetet benne és bennünk emberekben egyaránt feloldja és kiteljesítse, hogy az ember megsejtsen valamit abból, hogy milyen az Istennel közösségben lenni. Tehát egyetlen szó van ebben az egyetlen kifejezésben, hogy velünk az Isten szeretete, a megváltási terv egésze, az Isten mentő szándéka is minden benne található. Velünk az Isten. És a testélétel számomra nem csupán azt jelenti, hogy lejött az Isten ide közénk, hogy megmutassa, hogy lehet úgy élni, ahogy ő élt. Hogy lehet az Isten szeretetétől érintetten, bűntől gyógyultan, bűntől szabadon, bűnfeletti győzelemmel életet élni. Hanem ebben valami személyes melegség, a szeretetnek valami kibeszélhetetlen és megfoghatatlan valósága is testet ölt, hogy velünk az Isten. Nem csak közöttünk, nem csak a példaértékű megnyilatkozásai hangsúlyosak, hanem velünk az Isten. Vasárnap este hivatkoztam egy ígére, János evangélium a 16. fejezetének 27. versében olvashatjuk, azt mondja Jézus, szinte ennek a velünk az Isten gondolatnak a tartalmi párhuzamosaként, hogy maga az Atya szeret titeket. Lehet-e ennél személyesebben fogalmazni? Nem az Isten szereti úgy általában a világot, hanem maga az Atya szeret titeket. Mint ha csak azt mondaná Jézus, hogy én az Istent, az Atyát jöttem képviselni, az Atya irántatok érzett szeretetét akarom számotokra megragadhatóvá tenni, mert maga az Atya szeret titeket. Mert maga az Atya érzi és éli meg azt hihetetlen fájdalommal, hogy az a teremtmény, akit önmaga erkölcsi képmására teremtett, akinek életeleme a vele való közösség, az a teremtmény most élet nélkül, élettelenül, funkciókat produkálva, de a menny szempontjából élettelenül éli a maga életét 70-80 évig, mert ebből az életből a lényegi jelen hiányzik. Az Istennel való személyes közösség, a hazatalálás, az a belső biztonságérzet, és az a szívet, lelket melengető közösség, ami csak az Istennel való személyes közösségből származhat. És hadd mondjam el nektek személyes vallomásként, aztán majd az igei gondolatokra is visszatérünk, hogy régóta foglalkoztat és szívfájdalmat okoz nekem az a tény, hogy mi az adventi üzenetet és egyáltalán a Biblia igazságait többnyire elméleti ismeretként kezeljük és képviseljük. Persze van egyfajta intellektuális élmény abban, hogy a proféciákat megértjük, hogy igen, összefüggések tárulkoznak fel előttünk, és hogy a maga tökéletes logikai rendezettségében bontakozik ki a Biblia egész üzenete. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bennem maradt hiányérzet. Bennem maradt hiányérzet az intellektuális élmény ellenében is, és éppen az utóbbi hónapokban gondolkodtam el munkatársaimmal karöltve, hogy mi az embereknek elmondunk nagyon sok szép dolgot, és ott hagyjuk őket. Ott hagyjuk őket, és nem tudnak mit kezdeni azzal a tökéletes elméleti rendszerrel, amit a kezük ügyébe helyeztünk. Mert a személyes istenismeretre nem mindig sikerül elsegíteni őket. Nem találnak rá az Istenre, akivel személyes életközösségre juthatnának, megismerik az Istent az íge alapján, elméleti síkon. Amikor a KT-t megtanulják keresztségre készülve, akkor is minden tökéletesen elmondanak. De lehet, hogy az Isten személyes valósága nem jelenik meg az életükben olyan szinten és olyan valóságosan, ami a lélek belső csillapíthatatlan szomjúságát is kielégíti. Nos, most az ősz folyamán, a késő ősz folyamán, inkább a tél elején mondhatnám, otthon voltam néhány hétig, fogamat csináltattam, és ezzel párhuzamosan fiunk elköltözött otthonról, a nagy házban a magány minden nyomorúsága ránk szakadt, ott kísértettünk a saját házunkban, mert hogy hát üres volt. Ugye nem tudtam munkával kitölteni a nagy rohanással, rohanáshoz szokott életünk lévén, nem tudtam rohanással kitöltetni a napjaimat, kénytelen voltam otthon maradni és gondolkodni. És közben elolvastam egy-két könyvet, többek között a Menekülés Istenhez címűt, és valami hihetetlen mély bánat ülte meg a lelkemet, amikor rájöttem arra, hogy én élek itt keresztényként, 70-ben keresztelkedtem már 38 éve, és erről a dologról hallottam valami halvány fogalmat, azért alkottam, az Isten személyes valósága azért úgy az életemben jelen volt, de nem olyan mértékig, amilyenben lehetett volna. És az elmúlt éveket úgy éltem meg, és úgy regisztráltam egyfajta utólagos kiértékelésként, amit Ellen White nem egy írásában így ad vissza, hogy ami lehetett volna. Mert ha én az Istennel járhattam volna, úgy, ahogy ezt Énok tette, vagy Noé tette, vagy sokan a Szentírás bibliai hithősei közül, mert számomra is nyitott a lehetőség. Igaz, korábban a lelkiismeretemet úgy nyugtattam meg, hogy hát voltak kiváltképpen való emberek, kiváltságos emberek, voltak éppen még meg sem mertem fogalmazni magamnak, hogy én is járhatok az Istennel úgy, ahogy Noé, meg ahogy Énok. Ezek kiváltságos emberek voltak, én beérem annyival, amennyi nekem jut, de rájöttem arra, hogy nem így van. Hát az Istennek éppen ez a terve, hogy ilyen mértékig és mélységig közel kerüljünk hozzá, és közel kerüljön hozzánk. És éppen ezért az elmúlt években rendkívül sok dologtól fosztottuk meg magunkat, és fosztottuk meg egymást, annak a tudati belátása nélkül, ami lehetett volna. Mert beértük a dogmákkal, beértük a tanítással. De az ember nem csupán intellektuális lény, az embernek érzelemvilága is van, és ha az érzelmi oldalt kielégületlenül hagyjuk, akkor az ember szenved. Ha ha nem is beszél erről, felpörgeti az életstílusát, tesz sokféle dolgot, csak hogy ne érezze annyira fájdalmasan azt, ami hiányzik. Szóval úgy rám tört a magány, és rám tört ennek a gondolatnak minden keserű érzése, és a Golgota utcai igehirdetésben ide kitértem, de szeretném újra megfogalmazni, már csak önmagam miatt is, mert annyira édes és szívet melengető dolog volt az, ugye vergődtem imádságban az Isten színe előtt, és kerestem tényleg az ő személyes valóságát, és egyszer csak kinyílt a Biblia ott, persze kerestem benne, azért nyílt ki. A 31. Zsoltárnál. És rávetült a tekintetem egy Zsoltár ígére. Ez a Zsoltár íge hajszál pontosan kifejezte azt, amit én éreztem. Tehát ez nem véletlen műve volt. Én nem is tudtam, hogy ebben a Zsoltárban ilyen ígék vannak, mert sokszor elolvastam, de tudjátok, hogy az íge akkor rögzül, amikor valami személyes üzenetet közvetít. Így hangzik ez a Zsoltár íge. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől. Totálisan ez az életérzés kerített hatalmába. Azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől. De van folytatása is. De mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Hát elmúlt a depresszió egyik pillanatra a másikra, a varázsütésre, mert maga az Isten szólított meg az ígén keresztül. Nem csoda, nem valami különleges misztikum, nem pünkösdista vagy karizmatikus élmény, az Isten szól személyesen hozzánk. Aztán, hogy általában ez lenni szokott, egyfajta visszarendeződés is bekövetkezett, mert ugye a ház üres maradt, és én benne egyedül, és újra jöttek a negatív gondolatok, és ezek a negatív érzések, és megint ugye mihez folyamodik ilyenkor az ember? Kétségbeesésében és a kiszolgáltatottság érzésétől hajtva imádkozik. És úgy bevillant az imádságban egy ige. Mert az Isten úgy gondolom, hogy annyira ismer bennünket, hogy tudja, hogy mikor, milyen szavakat kell használnia, és mikor, mivel oldja fel az ember belső szorongását és szükségérzetét. Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében, ugye az első vers jól ismert, idézzük sokszor, keresztségi alkalmakon nagyon sokan kapják ezt útrabocsátó ígeként, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtak téged, enyém vagy. A 4. vers gondolatai jutottak eszembe. Ez kevésbé hangsúlyos. Hogy mondjam, hogyha ezt az ígét meg kellett volna találnom, nem tudtam volna. De bevillant a tudatomba ez az íge, és azt mondja, mintha személyes üzenetként az Isten maga szólított volna meg. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Hát megint az a napom, gondolhatjátok, hogy milyen lett. A sötét árnyékok tova tűntek, és az üres házban boldog voltam. Nem az ürességnek örültem nyilvánvaló módon, hanem annak, hogy az Isten arra méltatott, hogy megszólítson, és hogy a maga személyes szeretetéről tegyen bizonyságot, mert tudta, hogy erre van szükségem. Hát ez Immanuel. Ilyen az Isten. Velünk az Isten. Nem az igazságok tökéletes tárházát képviseli csupán, hanem nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő személyesen szeret minket. Immanuel. Nem csupán a testet öltött Isten, aki megmutatta, hogy hogyan lehet, hanem a maga személyes szeretetével közelít hozzánk, és meg akarja édesíteni a mi életünket, meg akarja mutatni már most a menny előízeként, hogy milyen lesz majd az, amikor vele leszünk mindig, amikor az Isten sátora az emberekkel lesz, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük, és itt szeretnék valamit megfogalmazni. Mi olyan sokszor hivatkozunk az első szeretetre. És tényleg látszik az emberek arcán, amikor erről beszélnek, hogy kivirulnak. De van valami érthetetlen dolog, és majd a személyes beszélgetésekben jó lenne erre magyarázatot találni. Ha valami ennyire jó volt, akkor akkor miért érjük be egyszeri élménnyel az életünk során? Vagy miért olyan ritka ez az érintkezési felület? Azt mondja, csak a szombatünneplések mennyire kiaknázatlanok és kihasználatlanok. Azt mondja a Biblia, hogy én hordozok a föld magaslatain. Én azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. A szombat maga az Istennel való közösség. Isten intézményesen gondoskodott arról, amire szükségünk van, mert a szombat lett az emberért. A legnagyobb szükségérzetünk az, hogy az Istennel közösségben legyünk, és az Isten egy teljes 24 órát a rendelkezésünkre bocsátott, és alkalmazkodik hozzánk, és velünk együtt ünnepel, és szombat múlik el szombat után anélkül, hogy az Istennel ez a valóságos személyes életközösség kibontakozhatna. Mit gondolunk, hogy a nagy üldözés idején, amikor a szombatot megtartani életveszélyes lesz, ki fogja tudni megtartani? Az, akinek a szombat dogmatika igazság, hogy a hetedik nap az naplementétől naplementéig, vagy aki szombatonként az Istennel együtt van, aki az Istennel együtt ünnepel, akit hűvös alkonyatkor maga az Isten személyesen keres meg, és ápolja velem, teremtményével azt az életközösséget, amire nekem van szükségem, hogy érezzek valamit az elveszett Édenből, a menny életízét akarja számomra megragadhatóvá tenni. Sokszor gondolkodtam azon, hogy milyen lesz a mennyben. Majd oda egyszer csak úgy bezuhanunk, és akkor a nagyon sok ismeretlen dologgal találkozunk, majd megtanítanak bennünket sok mindenre. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy az Isten országa bennetek van, akkor azt mondja, hogy az Isten országa itt megszülethet számotokra, számunkra, mert az Isten lép be az életünkbe, és a mennyek országa ez. Hogy örök életet kapunk, és el nem bukott világok lakói között élünk, ez csak színezi a képet, de az alaptényező, a valóság, a lényeg, hogy maga az Isten lesz velünk, a mi Istenünk. Hogy az Isten sátora, az Isten személyes valósága érintőleges közelsége lesz velünk. Látjuk az ő orcáját, a neve a homlokunkon lesz. És ennek az előízét akarja itt a hazatalált, a visszatalált embernek az életébe, a tapasztalataiba becsempészni az Isten. Szóval amikor mi megváltásról beszélünk, akkor ne érjük be dogmatikai ismerettel. Ha elkezditek a Zsoltárok könyvét olvasgatni, hát milyen Zsoltárok vannak? Azt mondja a 27. Zsoltár. Hadd idézek ebből is néhány gondolatot. A 27. Zsoltárban így fogalmaz a Biblia, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ehhez képest alig járunk még szombatiskolára is. És számunkra a szombat az Isten tisztelet órája, és nem a teljes 24 óra. Miért? Az igazán szombatünneplő, Isten tisztelete járó ember azért megy, hogy az Istennel találkozzon. Hogy nézhesse az Úr szépségét, hogy gyönyörködhessen az ő templomában. A 73. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáríró, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És ha elfogyatkoznék is szívem és lelkem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mind örökké. Miért van az, hogy a Zsoltárok olyan személyes Istenről szólnak? És az Isten és ember kapcsolata olyan személyes valóságként csendül ki az egyes Zsoltárok sorai közül. Mert az Isten erre vágyik. Az Isten a helyreállítás művét ebben látja, hogy mi emberek befogadjuk őt. Hogy mi emberek felvállaljuk a helyreállított bizalom alapján a vele való élet közösséget. És egy másik ígét is hadd idézzek. Miért mondja Jézus megint csak egyetlen fogalom köré csoportosítva a mondani valóját, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldte Jézus Krisztust. Ez az üdvösség maga, az pedig az örök élet, hogy megismerjed az Istent. Úgy, mint aki aki be akar lépni az életedbe, mint aki személyes valóságként azt akarja, arra vágyik, hogy vele járjál, hogy életközösséget alkosson veled, és hogy te ebben a közösségben szemlélés által, az Istennel való meghitt bensége, szeretett közösség által visszaalakulj az ő erkölcsi képmására, és ez a kommunikáció, ez mind érzékenyebb, mind valóságosabb legyen, és így te szép lassan belenőjél az örökké valóságba, mert megismerted azt az Istent, aki szeretett téged, és önmagát adta éretted. Itt ismerted meg a 70-80 év alatt. Itt alakítottál ki vele bensőséges, meghitt közösséget. Semmi újdonság nem fog érni téged az örök életben, mert ott az Isten vár vissza, az Istennel találkozol, akit már itt megismertél. Csak az életidő fog kitágulni, de az Istennel való személyes közösség csak tovább mélyül és gyarapodik és gazdagodik. Mert ez a helyreállítás maga. Nem úgy van, hogy most megtanulunk bizonyos dogmatikai igazságokat, aztán úgy, ahogy azt szerint próbálunk élni, aztán majd az Istenre bízzuk magunkat, hogy vagy üdvözít, vagy nem. Az Isten megismerése, az örök élet. Az Istennel való személyes bizalom kapcsolat teremti meg Isten és ember közösségének az alapját. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy mi beszélünk arra, hogy a végidején milyen nehézségek következnek be, ha az Isten számunkra nem személyes valóság, hanem csak elméleti ismereteink vannak. Nem lesz erőnk a megtartásra. Nem lesz erőnk a helytállásra. Még egy példát hadd említsek. Először csak úgy általános fogalmakat említve, amikor valaki személyesen szeret bennünket, vajon nem féken tartó erő egy ember életében, hogy ne tegyen rosszat? Hogyan élhetnék vissza valakinek a bizalmával, aki szeretett engem? József történetére hivatkoznék, amikor Potifárné megkörnyékezte, azt mondta, hogy hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Hogyan élhetnék vissza az én Istenem személyes szeretetével? Hogyan hozhatnék szégyent arra valakire, aki személyesen szeret engem? Hiszen maga az Atya szeret titeket, mondja Jézus. Hogyan okoznék bánatot annak, aki ilyen személyes életközösségben van velem, aki minden rezdülésével a javamat keresi, aki a szeretetével bizalmat épít? És most már csak tényleg lezárásként említeném, voltunk Svájcban, bibliatáborban, és ugye sokáig gondolkodtam az, hogy miről kéne beszélni. És miközben gondolkodtam, eszembe jutott nagyon sok dolog, többek között az, hogy mi még a bibliai kifejezéseket is emberi, evilági tartalommal töltjük meg. Egy nagyon elcsépelt témát választottam ott, a szeretet fogalom körét, és mi szeretetnek gondoljuk azt, hogy azt a szeretetet, amit a görög nyelv például erosznak nevez. Ez a férfi és a nő közötti kapcsolat érzelmi oldala. Ugyancsak szeretetnek tekintjük azt is, amikor két férfi vagy két nő a másikban lévő értékek alapján egymásra talál és baráti kapcsolatok szövődnek. Vagy ilyen a sztorgé is, amikor a Biblia szeretetről beszél, akkor kiváltképpen az agapét használja. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, hát mi jutalmunk van? Ezt a görögök is tudták. Szeretjük a másikat, a feleségünket, mert hát olyan tökéletes tulajdonságai vannak, almafa az erdő fái között, lilium a tövisek között, szeretjük a barátunkat, mert nemes tiszta gondolatai vannak, érzései, gesztusai, szeretjük, mert szeretetre méltó. A Biblia arról beszél, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten agapé, az Isten a maga szeretetével értéket teremt abban, amire irányul. És ez a mi reménységünk. Maga az Atya szeret bennünket, maga az Isten szeret bennünket személyesen, és ez a szeretet értéket teremt bennünk, akikben nincs érték. A bűnbeteg, az önzésre, a rosszra képes ember értékessé válik. Nem csak az Isten szemében, hanem az elkötelező szeretet értéket terem benne. Tud majd ő is szeretni ennek a szeretetnek az érintése alapján és kapcsán, az Istennel való személyes közösségből táplálkozva, az Isten szemlélve, mint fiú, hogy azt tegye, amit az atya tesz, tud és akar szeretni. A másik érdemeire való tekintet nélkül. És ez hoz létre igazi, valóságos emberi közösségeket. Ez hozza majd a gyülekezetben el azt a meghitt és semmihez nem hasonlítható szeretett közösséget, amit a kívülvaló csak így minősítenek, hogy látjátok, hogy szeretik egymást. Most ezt nem nagyon hallani még. Amikor én a másik érdemeire való tekintet nélkül, mert az Istentől tanultam, mert maga az Atya személyesen szeret engem, és értéket teremt bennem, és képesít arra, hogy tudjak úgy szeretni, hogy ő szeretett, és ha én így szeretem a másikat, akkor ez látványos lesz. Erre felfigyelnek. És én úgy gondolom, hogy erre kell készülni, mert valami kevés idő, hogy ezt megtanuljuk. Valami kevés időnk van, hogy az Isten befogadjuk, és az Istennel személyes életközösségben megtanuljunk tőle igazán szeretni, és megízleljük a mennyet, és féken tartó és visszatartó hatalomként élhessen bennünk az Isten személyes szeretete. Ne felejtsük el, Immanuel, velünk az Isten. Ez nem dogmatikai igazság. Ez Isten és ember egymásra találása. Mert maga az Atya szeret minket. Mert maga az Atya magát megalázva keres minket, és próbálsz a maga szeretetével körülvenni, hogy értéket teremtsen abban, amire irányul. Értéket teremtsen bennem, akiben nincs érték. Aki önző módon mindig a magam elképzeléseit akarom kivitelezni, értéket terem bennem, és képesít arra, hogy tudjak magamról megfeledkezve másokért élni. És tudjátok, hogy mi ez? Ez magára az életre való alkalmassá tétel. Mert csak az önzetlenek, a magukról megfeledkezni tudók, a másikat önzetlenül szeretni képes emberek alkalmasak az életre, és az Isten bennünket az életre akar megtanítani. A maga szeretetével értéket teremt bennünk, és képesít arra, hogy tudjunk önzetlenül az életre alkalmas módon élni. És ha az életre alkalmassá válunk, akkor már csak az élettel kell megajándékozni. De ezt most tanuljuk. Az Isten személyes szeretete viszi végbe bennünk. És ne tartsunk távolságot, ne engedjük meg magunknak, hogy a szeretetről szóló, vagy az Isten személyes szerető lényéről szóló bibliai tanítás elméleti ismeret maradjon. Engedjük, hogy az Isten szeressen minket. Engedjük közel magunkhoz. Valakik befogadják őt. Hatalmat kapnak. És vajon a Jóisten ezt a szeretetet plántálna a mi szívünkbe, és valós fogalmat tudnánk alkotni arról, hogy milyen az Istennel való személyes életközösség, ismeretközösség. Vajon tapasztalnánk azt, amit Krisztus így mondott, hogy maga az Atya szeret titeket. Vagy Pál apostol a Galatabeliekhez írt levélben, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ha ez nem személyes tapasztalat, akkor a kereszténységről csak elméleti ismeretünk van. És az kevés. Kevés a megtartásra, kevés a gyógyuláshoz. Legyen az Isten személyes valóság mindannyiunk életében. Legyen számunkra személyes, mindennapjainkba beleszóló valóság, aki szombatonként hűvös alkonyatkor megkeres, hogy önmaga közelségébe vonjon, hogy lássuk őt cselekedni, valós fogalmakat alkothassunk a szeretetről, nézhessük az Úr szépségét és gyönyörködhessünk az ő templomában, hogy elmondhassuk személyes tapasztalatként, kicsodánk van az egekben, nálánál egyébben nem gyönyörködünk ezen a földön. Szóval legyen az Isten számunkra Immanuel. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy személyesen szeretsz bennünket, kivétel nélkül mindannyiunkat, és olyan különleges és tapintatos módon szólítasz meg bennünket, és hozott tudomásunkra azt, hogy fontosak vagyunk néked, hogy becsesek vagyunk, hogy szeretsz minket, hogy a magad szeretetével értéket akarsz teremteni bennünk, akikre a szeretet irányul, hogy magára az életre, az önzetlen életre akarsz bennünket a személyes példaadás és személyes szeretet segítségével elsegíteni, hogy majd az élettel is megajándékozhass. Urunk, köszönjük néked, hogy beléptél az emberek világába, hogy magadat megalázva rabszolga formát vettél fel, és hozzánk emberekhez lettél hasonlóvá. Sőt, megaláztad magad, és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Urunk Istenünk, meg kell torpanjunk, és elakad a hangunk, amikor a szeretetnek ilyen felfoghatatlan áradatával találkozunk. Urunk Istenünk, segíts kérünk, hogy vajha ez a sok szeretet, ez a kibeszélhetetlen jóság, ez megtörni a mi lelkünkben az ellenállást, és tudnánk, és teljes szívvel, készséggel befogadnánk téged, hogy az a régóta szívünkben élő szükség és hiányérzet végre kielégülést nyerjen, mert te belép személyes szerető Istenként a mi életünkbe. Segíts, Urunk, hogy vajha személyes valóság lehetnél mindannyiunk életében, olyan valaki, akivel járunk, akivel az életközösségünk egyre mélyül, és végül majd kiteljesedik az örökké valóságban. Amen.